dél van. Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Ceglédi Edith és Néver Igor. Főbb híreink először röviden.
Harmadfokú hőségriadó van érvényben kedd éjfélig. Több nyugat-európai országban is sorra dőlnek meg a meleg rekordok.
Ma hajnalban újabb földrengés volt Venezuelában. Folyamatosan mentik a romok alá szorult embereket.
Azonnali belső vizsgálatot kért a honvédelmi miniszter az új Dörögdi gyakorlótéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt.
Az időjárásról.
Fokozódik a forróság, napos idő várható kevés gomoly felhővel, de eső sehol sem lesz.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Harmadfokú hőségriadó van érvényben kedd éjfélig. A szakemberek azt javasolják, hogy az extrém melegben, ha nem muszáj, ne menjünk a szabadba. Figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre és a napfényvédelemre. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
Így mondjuk a vízbe, ha bemegyünk, akkor jó.
Sokan vízparton próbálják meg átvészelni a kánikulát. A harmadfokú hőségriadó alatt azonban a strandokon is különösen oda kell figyelni magunkra. Az UV-sugárzás mértéke ugyanis extrém magas lehet, és akár 10 perc kint tartózkodás esetén is súlyosan le lehet égni. Hívta fel a figyelmet Lengyel Zsuzsanna bőrgyógyász. Hozzátette, viseljünk kalapot, napszemüveget, és használjunk több mint 50 faktoros napfényvédő krémet.
Fizikai fényvédelmet is alkalmazhatunk, ami maga a ruházatot jelenti. Aki esetlegesen strandol, nem csak gyerekeknek javaslom, hanem felnőtteknek is, hogy UV-szűrős felsőket viseljenek.
A szakemberek azt javasolják, hogy ilyen hőségben inkább maradjunk klimatizált helyiségben. Amennyiben mégis útra kell kelnünk, vigyünk magunkkal megfelelő mennyiségű folyadékot. Rovács Melinda házi orvos emlékeztetett arra is, hogy nem elég csak vizet inni, fontos az elektrolitok pótlása is.
Hogyha azt veszük magunkon észre, hogy elkezd fájni a fejünk, szédülünk, gyengének érezzük magunkat, nagyon verejtékezünk, majd utána megszűnik a verejtékezés, akkor azonnal segítséget kérjünk.
A hőség komoly egészségi kockázatot jelent, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek. Számukra Hegedűs Zsolt azt javasolja, hogy a kánikula idején ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Az állatok is szenvednek a forróságban. A Hortobágyon például rendszeresen zuhanyozzák a lovakat. Tájékoztatott Boros Sándor, a Hortobágyi Nonprofit ZRT ménes vezetője.
Próbáljuk locsolni a listáló folyosókat, vannak ventilátorok felszerelve a megfelelő szellőztetést, illetve éjszakára az ajtók, ablakok nyitva tartásával az listálók hűtését, légcseréjét próbáljuk biztosítani.
A hőkupola miatt több Pest vármegyei településen viszont vízkorlátozást vezettek. Portál információi szerint Veresegyházon és Szadán javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont egyenesen tilos az ivóvízhálózatról mosni a járdákat, utakat, illetve az úszómedencéket feltölteni.
A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Vannak intézmények, ahol otthoni munkavégzést rendeltek el, máshol pedig rövidített nyitvatartással várják az ügyfeleket. Csüri Fanni Noa összeállítása.
A kormány az államigazgatásban, az állami cégeknél otthoni munkavégzést, home office rendel el a hétfői és a keddi napra, ott, ahol ez lehetséges.
Jelentette be a kormányfő, aki mindenkitől azt kérte, hogy folyamatosan kövesse a rendkívüli hőséggel kapcsolatos híradásokat. Magyar Péter hozzátette, az információkról a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány és a miniszterelnök közösségi oldalain lehet tájékozódni. A harmadfokú hőségriadó miatt a hét első két napján a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium egyes dolgozói is otthonról láthatják el a feladataikat, közölte a területért felelős miniszter.
Nem csak a vezérkar és az alárendelt katonai szervezetekre vonatkozik, hanem az vonatkozik az állandó iskoláinkra, és vonatkoznak azokra a háttérintézményekre, ahol mindenki azért dolgozik, hogy a honvédelem ügyét tudja támogatni. Tehát nem csak a katonák, hanem mindenki, aki a honvédelem nagy családjához tartozik.
Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok továbbra is a megszokott módon végzik a munkájukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal légkondicionált központi ügyfélszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket a hőségriadó alatt is, számolt be az intézmény kommunikációs főosztályának vezetője.
Ez azt jelenti, hogy hétfőn egészen este 6-ig lehet menni ügyet intézni, másnap pedig 12 óráig. Az ügyfélszolgálatok, amint mondtam, van légkondicionálás, úgyhogy a munkatársaim arra is fölkészültek, lesz víz, úgyhogy akinek nagyon melege van, és éppen valamilyen adóügye még rendezetlen, nyugodtan bemehet az ügyfélszolgálatra, segítünk.
Nincs Mayer Szilvia hangsúlyozta, a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon viszont rövidített munkarendben dolgoznak a kollégák. Ezeken a helyszíneken hétfőn is csak délig lehet ügyet intézni. Kiemelte, az online ügyintézés a hőségriadó alatt is zavartalanul működik, és a NAV telefonos infóvonalát is a megszokott üzemidőben lehet tárcsázni.
Akár a nyári áramfogyasztási rekord is megdőlhet a következő napokban. A tartós hőség alaposan próbára teszi a rendszert, mivel egyre hosszabb időre kell bekapcsolni a klímákat és a hűtőberendezéseket. Az energetikai miniszter azt kéri a lakosságtól, hogy az esti órákban kevesebbet használják a klímákat és az elektromos eszközöket is, inkább éjszaka töltsék fel. Cserei Judit összeállítása.
25 fokra állítva megy a klíma az EGRI digitális nyomdában. A légkondicionálóra a berendezések működtetéséhez is szükség van. Idén áprilisban napelemes rendszer telepítettek, hogy spóroljanak az áramszámlán. Kapás Gyula, a Mongus BT tulajdonosa.
Az elmúlt 7 évben már nem nagyon vagyunk meg klíma nélkül. Spórolunk, tehát reggel azért szellőztetünk, odafigyelünk az árnyékolásra.
Megugrik a nagy melegben az energiafogyasztás siófoki szállodában. A kiadható 260 szoba mindegyike légkondicionált, amit most alacsony a hőfokra állítva hosszabb időre kapcsolnak be a vendégek.
10-15%-kal megnő az energiafogyasztás. A napelem parkunk nagyban ellensúlyozza ezt a megnövekedett igényt.
Tette hozzá Karádi Andor, a Hotel Azur szálloda igazgatója. Nagyon nehezen viseli a hőséget kísérénke a Hódmezővásárhelyi nyugdíjas, számos praktikát alkalmaz, hogy az otthonát hűvösen tartsa. Ha elviselhetetlenné válik napközben a meleg, akkor a kis hordozható légtisztító berendezéssel hűti le a helyiségeket, este pedig kinyitja az ablakokat.
Kinyitogatom az ajtót, és akkor nagyon jól lehűti a lakást.
A MAVIR adatai szerint a kánikulában egy átlagos nyári naphoz képest 10-12%-kal lehet magasabb az ország villamos energia fogyasztása, főként a klímaberendezések, hűtőberendezések fokozott használata miatt. Az idei eddigi legmagasabb rendszerterhelés csütörtökön este 3-4-8 körül mérték, az 6759 megawatt volt, ami valamivel kevesebb, mint a mindenkori legmagasabb nyári érték, amit tavaly nyáron regisztráltak. A Védelmi Igazgatási Hivatalhoz befutó jelentések szerint az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Erről Kádár Pál, a hivatal főigazgatója beszélt.
Jelenlegi információk szerint a Magyarország energiahálózata terhelést bírja, tehát nincsen olyan fajta krízishelyzet, amiért rendkívüli beavatkozásra lenne szükség. Nagyjából a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os a felhasználásunk.
Az MVM felkészült a nyári csúcsidőszakra, közleményükben azt írták, napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsükli a hálózati terhelést, a nagyobb igény jellemzően az esti órákban jelentkezik. A mátrai erőmű munkatársai folyamatosan dolgoznak azon, hogy a szükséges villamos energia mennyiség rendelkezésre álljon. Az MVM megújuló erőművei az elmúlt héten a tervezetnél 11,5%-kal több villamos energiát termeltek.
Az elmúlt napokban is szinte minden erőművünk csúcskapacitással működött, a tartalék erőművek egy része is behívás. Került. Ezek is megfelelő módon indultak, és teljesítették azokat az elvárásokat, amit a MAVIR ezekkel az erőművekkel szemben állított. Úgyhogy én azt gondolom, hogy fogjuk bírni a terhelést.
Mondta Mátrai Károly, az MVM csoport vezérigazgatója. A villamos energia ellátás biztonságos és zavartalan működésének érdekében az áramfogyasztás csökkentését kéri a gazdaság és energetikai miniszter. Kapitány István azt kérte a lakosságtól, hogy különösen este 6 és 9 óra között csökkentsék a klímaberendezések használatát, helyett inkább az az éjszakai hajnali órákban hűtsék le az otthonaikat. Hozzátette, hogy a laptopok, telefonok, elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését is érdemes a későbbi órákra időzíteni.
Több nyugat-európai országban is sorra dőlnek meg a melegrekordok, sok helyen a legmagasabb hőségriasztás van érvényben. Franciaországban alkoholtilalmat vezettek be a hatóságok, és a hétvégi tömegrendezvényeket is törölték. A római Colosseumnál vízágyúval hűtötték a turistákat. A belga fővárosban pedig a rendőrök vizet osztanak a hajléktalanoknak. Kannalas Lili összeállítása.
Párizsban az emberek többsége a Szajna parton próbálja átvészelni a napok óta tartó kánikulát. A hőség miatt a francia hatóságok alkoholtilalmat rendeltek el, hogy ezzel is csökkentsék a kórházak túlterheltségét. A korlátozás szerint a közterületeken nem lehet szeszes italt fogyasztani a hétvégén, és a boltok sem árusíthatják ezeket. Én szerencsés vagyok, mert légkondicionált irodában dolgozom, de kínszenvedés hazamenni a felhevült lakásomba. A hétvége jelentene enyhülést, amikor nézzük a labdarúgó világbajnokságot. Megünnepeljük a barátom születésnapját, miközben esténként egy kicsit enyhül a hőség, vélt egy fiatal nő. A francia hatóságok a hétvégi tömegrendezvényeket is törölték, köztük Párizs egyik legnagyobb rockzenei fesztiválját is, ahová ez idén több mint 200 ezer embert vártak. Megtartják viszont a szabadtéri koncerteket az Egyesült Királyságban annak ellenére, hogy az elmúlt napokban újra és újra megdőlt a júniusi melegrekord a Szigetországban. Pénteken Kelet-Angliában 37,3 fokot mértek. Az északi-tenger túlpartján Hollandiában is szokatlannak számít a 40 fok közeli hőség. Amsterdamban a helyiek és a turisták is a város egyik kikötőjének vizében kerestek menedéket a forróság elől. Szokatlan módon hűsöltek az emberek Rómában is. A párakapuk és ventilátorok mellett vízágyúval hűtötték a tömeget a Colosseumnál. Emellett minden nap locsolják az utcákat, az idősek pedig ingyen látogathatják az uszodákat az olasz fővárosban. Belgiumban több utas is hőgutát kapott, amikor egy vonat meghibásodott Löwen közelében. Az Eurostar Kölnből Brüsszelen át Párizsba tartó szerelvénye leállt. A hőség miatt a vasúti kocsikban rövid idő alatt 50 fokig emelkedett a hőmérséklet, több utas is elájult, őket végül a mentőcsapatok szabadították ki. Nekünk azt mondták, hogy a nagy feszültségű vezeték hibásodott meg, és a mozdonyvezető megpróbálja újraindítani a vonatot. A légkondicionáló akkor még működött, így 30 percig türelmesen vártunk. Aztán, amikor a klímaberendezés leállt, a hőmérséklet a vonat belsejében nagyon gyorsan emelkedni kezdett, mondta egy utas. A hőség a belga rendőröknek is plusz munkát ad. Brüsszelben külön munkacsoportot állítottak fel a hatóságok, hogy vizet és tájékoztatókat osszanak a rászorulóknak. Elsősorban hajléktalanoknak segítenek olyan helyet találni, ahol hűsölhetnek.
Három nappal az ország történetének egyik legsúlyosabb természeti katasztrófája után újabb nagy erejű földrengés rázta meg Venezuelát. Egy földrengés megfigyelő intézet szerint a 4,9-es erősségű rengés epicentruma Észak-Venezuelában Maracaytól 61 kilométerre történt. A földrengést egyebek között a fővárosban Caracasban is érezni lehetett. Újabb áldozatokról egyelőre nem érkeztek hírek. Muntán Erik beszámolója.
Tovább folyik a túlélők keresése. A mentésen dolgozók próbálnak minél több embert biztonságba helyezni, mielőtt túl késő lenne. Ez egy összedőlt 6 emeletes ház volt, egyetlen embert tudtunk kimenteni, de vannak még mások is a romok alatt, magyarázta az egyik mentőcsapat tagja. A rokonaimat keresem, az anyámat és az öcsémet. Csak annyit tudok, hogy a lakásban voltak, én pedig nem voltam itt. Próbálunk találni bármit, aminek segítségével megérthetnénk, hogy mi történt velük, legalább valami apróságot, mondta az elkeseredett férfi. Kutyákkal és drónokkal kutat a túlélők után a Salvadorból küldött különleges mentőcsapat. A természeti csapások utáni munkálatokra kiképzett alakulat egyszerű, mégis hatékony technikákat használ a mentés során. Az a célunk, hogy a lehető legtöbb a romok alatt csapdába esett embert kimentsük, ezért megpróbáljuk telefonon felhívni azokat, akik a házban laktak, hát ha valamelyik kicsörög és valaki reagál rá. A törmelék alól is lehet hallani a gyereksírást és a kiabáló embereket. Mindent kipróbálunk, hőkamaráink is vannak, valamint a drónok és kutyák, mondta az egyik mentő. Péntek este az Egyesült Államokból is megérkezett egy mentőcsapat, amely több tonna élelmet és felszerelést hozott magával. A következő napokban pedig újabb egységek és szállítmányok érkeznek majd Venezuelába Washington ígérete szerint. A mentőcsapatok a világ minden tájáról folyamatosan jönnek Venezuelába, az Egyesült Királyságból és Törökországból is útnak indult egy-egy alakulat. Az adományokat is folyamatosan gyűjtik, a földrengés epicentrumába azonban még nem jutott el elegendő ellátmány. A nélkülöző lakosság ezért nekilátott kifosztani az összeomlott boltokat. Az emberek szemetes zsákokba raktak annyi ételt és italt, amennyit csak elbírtak. A rengeteg ember életet követelő és hatalmas anyagi kárral járó természeti csapás az egész világ figyelmét magára vonta. Míg a labdarúgó világbajnokságon résztvevő portugál válogatott játékosai is egy perces csönddel emlékeztek meg az edzésükön a venezuelai áldozatokról.
Gázrobbanás volt Bosznia-Hercegovina legnagyobb acélművében. A balesetben hárman megsebesültek, egy ember súlyosan megégett.
Az üzemben folyékony oxigént fejtettek át egy tartályba, amely egyelőre ismeretlen ok miatt felrobbant.
Keretmegállapodást írt alá a tartós és hosszú távú békéről Washingtonban Izrael és Libanon.
A részletek még nem ismertek, az egyesség után azonban Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő bejelentette, hogy a zsidó állam kivonja haderejét a dél-libanoni területekről. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter pedig azt hangsúlyozta, hogy nem a libanoni polgárok, hanem a Hezbollah terrorszervezet a felelős az Izrael és Libanon közti konfliktusért.
Kárpátaljai katonák is hazatérhettek a legutóbbi fogolycsere során. Közben folyamatos a harc az orosz és az ukrán hadsereg között. Részletek Iváncsik Attilától.
40 helyi lakos sebesült meg a déli herszoni régióban, amikor orosz támadás érte a térséget. A dél-ukrajnai Zaporizsában és a keleti Harkivban üzemanyagtöltő állomásokba csapódtak orosz drónok. Az ukrán haderő válaszul ezúttal az oroszországi Volgograd megyét vette célba, ahol hadigyárakban keletkeztek jelentős károk. A Krím is célpont volt, robbanások rázták meg Szevasztopolt, ismét lezárták a félszigetet Oroszországgal összekötő Kercsi hidat. Az ukrán hadsereg egy olyan olajátemelő állomást is eltalált, amelynek kulcs szerepe van Moszkva üzemanyagellátása. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint ezekkel a csapásokkal próbálják csökkenteni Moszkva katonai erejét, illetve bizonyítják a nyugati szövetségeseknek, hogy az ütőképes ukrán fegyveres erő támogatásra érdemes. Közben három kárpátaljai férfi is hazatérhetett az orosz-ukrán fogolycsere során, amikor összesen 160 ukrán hadifoglyot engedett szabadon Moszkva ugyanennyi oroszért cserébe.
Tovább tart a feszültség Varsó és Kijev között. Korábban több lengyel politikus is bejelentette, hogy visszaadják a nekik korábban adományozott ukrán állami kitüntetéseket. Súlyos problémának tartják ugyanis, hogy Volodymyr Zelenszky az egyik katonai egységet az ukrán felkelő hadseregről nevezte el, amely a II. Világháború alatt és után felelős volt mintegy 100 000 lengyel civil meggyilkolásáért. Az ukrán elnök nem utazott el Lengyelországba az Ukrajna újjáépítéséről szóló konferenciára sem. Ambrus Robert összeállítása.
Az ukrán miniszterelnök Julija Svyrydenko jó híreket kapott Lengyelországban. Az Európai Bizottság elnöke közölte, az EU átutalta Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitel első részletét. Ursula von der Leyen hozzátette, az Európai Unió és tagállamai már 200 milliárd euró gazdasági, pénzügyi és katonai támogatást nyújtottak Kijevnek. Az Ukrajna támogatási hitel keretében pedig a következő két évben további 90 milliárd eurót biztosítunk. Átutaljuk ennek a hitelnek az első részletét is, egészen pontosan 3,2 milliárd euró makroszintű pénzügyi támogatást, fogalmazott Ursula von der Leyen. Kijev polgármestere is tagja volt az ukrán delegációnak. Vitalij Klitschko azt mondta, az ukrán elnöknek is ott kellett volna lennie a konferencián. Kijev első embere arról is beszélt, hogy Lengyelországban nem érzett feszültséget a történtek miatt. Ez nem tűnik eszkalációnak, ez politikai kérdés. És ennek csak egy ember örül. Nem Ukrajna elnöke, és nem is Lengyelország elnöke, hanem Oroszország elnöke. Putyin nagyon boldog lesz, mondta Vitalij Klitschko. Több lengyel ellenzéki politikus viszont nem tér ilyen könnyen napirendre a történtek felett. Pénteken közleményben jelezték, hogy visszaadják a nekik korábban adományozott ukrán állami kitüntetéseket. Döntésüket a volhiniai mészárlás áldozatai iránti tisztelet miatt hozták meg. Volodymyr Zelenszky közölte, az ukrán miniszter elnök tájékoztatta őt az újjáépítési konferencia eredményeiről. Ukrajna 160 megállapodást kötött, több mint 10 milliárd euró értékben. A hangsúly az energetikán és a regionális helyreállításon van, mondta az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky kitért arra is, hogy az ukrán diplomáciának nyáron is fontos feladatai lesznek. Az ankarai NATO csúcsot nevezte meg az ukrán elnök, és arról is beszélt, hogy nagy reményeket fűz az ír uniós elnökséghez. Kijev légvédelmi rakétákat és egy közös európai fegyvergyártás elindítását várja el a szövetségeseitől.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának 173 hallgatója tett tisztélyesküt az Egyetem Ludovika kampuszán. Magyar Péter miniszterelnök az eseményen azt mondta, tisztességesebb bérekkel, kiszámítható életpályával, korszerű felszereléssel és emberhez méltó körülményekkel tartozik Magyarország a rendvédelemnek. Nagy Viktória összeállítása.
A Szent Koronának és a történelmi zászlóknak tiszte leg...
A Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt tették le a tisztiesküt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának végzős hallgatói, az ország vezetőinek és a rendvédelmi szervek tábornoki karának jelenlétében.
Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek.
A mai nap ünnep Magyarországnak, mivel mától tehetséges magyar fiatalok állnak szolgálatba, fogalmazott a miniszterelnök a tisztavató ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a fiatalok elkötelezték magukat a hazájuk mellett, amely éppen most tanulja újra, mit jelent a szabadság, a szolgálat, a rend és a becsület. Magyar Péter kiemelte, fontos, hogy a magyar rendvédelem újra a szakmai tudás közössége legyen. A hivatás becsületét ne politikai lojalitás, hanem a szolgálati teljesítmény, tisztesség és az emberség adja.
Magyarország miniszterelnökeként azt üzenem önöknek és minden hivatásosnak, szolgáljanak becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel. Legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak. Legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak. És legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Nem annak kell félnie, aki a törvényt betartja és betartatja. Annak kell félnie, aki visszaél a helyzetében.
Magyarország számít a rendvédelmi dolgozókra, és a kormány azon munkálkodik, hogy ők is számíthassanak a hazájukra, jelentette ki a miniszterelnök. Hangsúlyozta, ez a hivatás nem tartható fenn puszta lelkesedésből, ha közben méltatlan anyagi megbecsüléssel kell szembenézniük.
A hazánk tartozik a rendvédelemnek. Tisztességesebb bérekkel, kiszámítható életpályával, korszerű felszereléssel, emberhez méltó körülményekkel és olyan vezetőkkel, akik megtartják, támogatják a rájuk bízott embereket. Ezt az adósságot a magyar állam lépésről lépésre törleszteni fogja. Önöknek és az egész magyar rendvédelemnek.
A végzős hallgatók részéről Kókány Anna pénzügyőr mondott beszédet, aki kifejtette, hogy egy rendkívül gyorsan fejlődő korszakban kezdik meg tiszti pályafutásukat. A technológiai fejlődés, a digitalizáció és az új típusú biztonsági kihívások folyamatos alkalmazkodást igényelnek. Ugyanakkor fontos iránytűként szolgálnak azok az értékek, amelyekre felesküdtek. A haza és a szolgálat iránti elkötelezettség, a szakmai felkészültség és az egymás melletti kiállás, fogalmazott a végzős hallgató.
Ettől a naptól kezdve nem csak munkánkkal, hanem magatartásunkkal is képviseljük azokat az értékeket, amelyekre felesküdtünk. Hisszük, hogy a közszolgálata nem egyszerűen munkát, hanem hivatást jelent, amelynek középpontjában mindig az ember áll.
Az eseményen 173-an tettek tiszti esküt.
Azonnali belső vizsgálat elrendelését kéri a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az Újdörögdi gyakorlótéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt.
Ruszin Szendi Romulus azt mondta, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A honvédelmi miniszter szerint nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amelyben valaki mind a két kezét elveszíti. Hozzátette, a vizsgálat körülbelül 60 napig tart, az eredményét nyilvánosságra fogják hozni.
Meg kell állapítanunk, hogy van-e benne katonai, szakmai felelősség, és van-e benne politikai felelősség. Én azt gondolom, hogy nem csak a sértetnek, hanem a katonáknak és az egész társadalomnak szüksége van, hogy ezekre a kérdésekre végre választ kapjanak.
Éjfélkor hatályba lépett a benzin és gázolajár szabályozást megszüntető törvény. A 95-ös benzin literenkénti átlagára jelenleg 580 forint, a gázolaja 593, vagyis a védett árnál is alacsonyabb a piaci helyzet kedvező hatásainak köszönhetően. Sokan azonban arra számítanak, hogy ez nem sokáig marad így, és hamarosan ismét emelkedni fog az üzemanyagok ára. Mészáros László összeállítása.
A holtankoljak.hu adatai szerint a benzin 15, a dízel 22 forinttal kerül kevesebbe a megszűnt hatósági áraknál. Egyes kutakon ennél is nagyobb lehet a különbség. Bár a sofőrök zsebében most több marad, a jövő miatt még sokan aggódnak.
Pillanatnyilag ez ragyogó, ha úgy tetszik. Hogy a később ennek milyen hatása lesz, az egy más kérdés.
A hatósági üzemanyag árakat az Orbán kormány március 9-én vezette be. A cél az volt, hogy a magyar fogyasztókat megvédjék az elszabadult világpiaci árak miatti drágulástól. Ehhez a stratégiai kőolajkészletek felszabadítására is szükség volt. A Tisza kormány is megtartotta a szabályozást a hivatalba lépése után. A kivezetés hátterében kedvező piaci folyamatok állnak. Az amerikai-iráni békemegállapodás híre nyomán a kőolaj ára jelentősen mérséklődött. A szoros körüli feszültség csúcsán a Brent hordonkénti ára rövid időre $100 fölé kúszott. Ma azonban már $72 körül jár. A forint hónapok óta erősödő pályán mozog, az euróval szemben csaknem 4 éves csúcsra erősödött. Ilyen szinteket utoljára 2022. februárjában láthattunk. A múlt héten az euró árfolyama 355 és 349 forint között mozgott. Az országgyűlés kedden 130 igen 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett fogadta el a védett ár kivezetéséről szóló javaslatot. A törvény ugyanakkor felhatalmazza a kereskedelem politikáért felelős minisztert arra, hogy szükség esetén rendeletben ismét hatósági árat állapítson meg. A parlamenti vita nem volt egységes. A Fidesz szerint korai a lépés. Bencsik János a törvényjavaslat tárgyalásán arra figyelmeztetett, hogy a hormuzi szoros átjárhatósága még nem teljes mértékben biztosított.
Egyelőre nincs végleges megállapodás.
A Mi Hazánk képviselője a kisbenzinkutak érdekeiért szólalt fel. Apáti István azt kifogásolta, hogy a törvény bármikor lehetőséget ad a kormánynak a hatósági árak visszavezetésére. Szerinte ez elsősorban a legkisebb üzemeltetőket hozza hátrányos helyzetbe.
Ők rendelkeznek a legkisebb lobbyerővel.
A Független Benzinkutak Szövetsége pénteken egynapos figyelmeztető sztrájkot tartott. A szervezet szerint a hatósági ár március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott a magyar családi tulajdonban lévő kis- és középvállalkozásoknak. A veszteségek ellentételezését és a törvényi szabályozás átdolgozását követelik. Különösen azt sérelmezik, hogy a Tisza kormány nem hajtja végre az előző kabinet által megígért kompenzációs programot.
Nem találtuk a költségvetésben.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter leszögezte. A Fidesz kormány nem különített el külön forrást a kisbenzinkutak megsegítésére a költségvetésben. Hozzátette ugyanakkor, hogy a hatósági árak kivezetése kifejezetten kedvező a kisebb üzemeltetőknek, mert nyereséges működést tesz lehetővé számukra.
A felelősség arról szól, hogy egy olyan gazdaságot építsünk, ami elkezd dinamikusan növekedni, de közben tudjuk megvédeni, hogyha krízis lesz. És mi ezt tudjuk ígérni, hogyha előfordul még egyszer egy olyan krízis, mint a hormuzi szorosban, természetesen, ha a lakosság védelme, a vállalatok, a vállalkozások védelme ezt megköveteli, ezt meg fogjuk tenni.
A kedvező világpiaci környezet és az erős forint egyelőre stabilan tartja az árakat a korábbi hatósági szint alatt. A törvény pedig biztosítja, hogy ha a helyzet mégis változna, a kormány tájékoztatása szerint gyorsan közbe tudnak lépni, így a fogyasztók védelme ezúttal is adott.
Háromnapos kihelyezett ülést tart Magyar Péter kormánya Pilisszentkereszten. Az informális kabinetülésen várhatóan kiemelt téma lesz a hőség elleni védekezés, valamint a gazdaság, az államháztartás és a költségvetés helyzete. A miniszterek pénteken a délutáni órákban érkeztek a helyszínre, a politikusokat plakátokkal várták a szimpatizások. A helyszínről Pálfai Csikó tudósított.
Valószínűleg új makrogazdasági előrejelzést is fognak készíteni. A Magyar Nemzeti Bank ugyanis még ezen a héten hozott nyilvánosságra 2 adatot is, ami szerint idén 2%-kal, jövőre pedig 2027-ben 3%-kal növekedhet a gazdaság. Magyar Péter azt mondta korábban, hogy ők ennél nagyobb növekedést szeretnének elérni. Várhatóan erről is itt tárgyalni fognak, valamint az uniós források felhasználásáról is.
Egy perc múlva 12:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy harmadfokú hőségriadó van érvényben kedd éjfélig. Több nyugat-európai országban is sorra dőlnek meg a meleg rekordok. Szó volt arról, hogy ma hajnalban újabb földrengés volt Venezuelában, folyamatosan mentik a romok alá szorult embereket. És beszámolunk arról is, hogy 9. alkalommal rendezik meg a Balaton átevezést. A versenyzők több kategóriában indulhatnak.
Déli krónika.
31. alkalommal rendezik meg a Budapest Pride-ot. A budapesti városházán tartott sajtótájékoztatón a főpolgármester elmondta, Az elmúlt időszakban a főváros fontos szerepet játszott azokban a társadalmi küzdelmekben, amelyek az elfogadásért, valamint egy igazságosabb és méltányosabb Magyarországért és Európáért folytak.
Karácsony Gergely úgy fogalmazott, ha egy befogadó társadalmat akarunk építeni, akkor minden társadalmi csoportot és minden sérülékeny kisebbségi csoportot különös gonddal kell segítenünk abban, hogy otthonra találjanak saját hazájukban.
Azt gondolom, hogy Budapest előtt álló kihívások között az egyik legfontosabb a roma társadalom integrációjának az elősegítése. A fővárosi önkormányzat éppen egy új roma stratégia kidolgozásán munkálkodik, roma partnereinkkel közösen. A társadalmi kirekesztés Budapesten ma széles körben érinti a romákat, az albérletpiacon, a lakhatási piacon, vagy éppen a munkaerőpiacon. Közösen dolgozunk azért, hogy ezeket orvosolni tudjuk, és ebben nagyon számítunk azokra az európai forrásokra, amelyek megérkeznek hamarosan Budapestre.
Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt.
A gyülekező helyszíne kora délután az Andrássy úton lesz az Opera előtt. A menet 15 órakor indul a Deák Ferenc térre, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon átsétálnak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre.
Kajakkal vagy kenuval, szappal vagy éppen sárkányhajóval vágtak neki a versenyzők az idei 9. Balaton áttevezésnek Zamárdi és Tihany között. A 8 kilométeres távot átlagosan másfél óra alatt, a leggyorsabbak fél óra alatt teljesítették. A helyszínről Komáromi Kriszta jelentkezett.
Több mint 4150-en álltak rajthoz a mai napon a 9. Balaton átevezésen Zamárdi és Tihany között. Az extrém melegre is felkészültek mind a szervezők, mint a versenyzők, hiszen mindenki kalappal, sapkával, hosszú pólóval, rengeteg napkrémmel érkezett, és természetesen a szervezők is folyamatosan felhívták a figyelmét a versenyzőknek az óvintézkedésekre, gyorsították a rajtot is annak érdekében, hogy a legmelegebb órákban már ne nagyon kelljen a vízen tartózkodni a versenyzőknek. Sokan most próbálják ki először, sokan már nagyon régóta visszajárok, hiszen élvezik a Balatonpartot, a napsütést, a jó időt, a jó társaságot és a jó hangulatot. Az eredmény hirdetés várhatóan 5 órakor kezdődik majd, ahol kategóriánként díjazzák a leggyorsabb hölgyeket, illetve urakat, és természetesen az abszolút győztes díjazására is sor kerül majd.
Vízi trafipaxokat helyeznek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik majd a vízi járművek sebességét.
Egyebek mellett a gyorshajtó jazzkisek és a nagy hullámokat keltő végbordozó hajók miatt vezetik be az intézkedést. Az ellenőrzések ma kezdődnek, mondta a Sarudi élményfalú ötletgazdája. Kücsön Gyula hangsúlyozta, a cél a balesetek megelőzése és a csendesebb vízisportot űzők védelme.
És azt tapasztaljuk, hogy a Tiszató egyébként egyre inkább egy evezős paradicsommal kezd válni egy aktív turisztikai központtá. Miután elkészültek a kilátók, több ezren keresik fel ezeket a kilátókat evezősökkel, vitorlásokkal, akiknek egyébként a hajózási szabályzat szerint elsőbségük lenne, és őket nem lehetne zavarni. A néhány magamutogató kedves motoros viszont erre a nagy évben fityet hány, és hullámokat keltenek, veszélyeztetik őket, és félelmet okoznak az emberekben. És ezzel együtt természetesen rombolják a Tiszató környezetét is.
Vágatlanul törékeny fényképek valósága, ez a címe annak a kiállításnak, amely jövő vasárnapig látogatható a Néprajzi Múzeumban. Az intézmény kurátora elmondta, a tárlathoz kapcsolódva elindítottak egy közösségi kutatási kampányt is.
A Találd meg a családod névre hallgató projekt célja, hogy a múzeum több mint 25 ezer darabos üvegnegatív gyűjteményében szereplő, ismeretlen személyeket ábrázoló fotókhoz nevek és történetek kerüljenek a látogatók segítségével. Bata Tímen hangsúlyozta, a múzeum arra biztatja az érdeklődőket, hogy hasonlítsák össze saját régi fotóikat a kiállításon vagy az online adatbázisban látható felvételekkel.
Ezt 72 darab vidéki település fényképészétől hozták be ide a múzeumban nagyon rövid idő alatt, ami azt jelenti, hogy ezeken többségében családi képeket látunk, amelyek az 1890-es évek között, de a többsége az első világháború idején készült.
Zenei nyári akadémiát rendez a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla művészeti kara.
A hétfőn kezdődő programban fiatal zeneművészek, zenei szak, gimnáziumi növendékek, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint pályakezdő zenetanárok számára szerveznek hangszeres mesterkurzusokat. Ezek mellett tematikus előadások és koncertek is szerepelnek a rendezvénysorozatban. A hangversenyek többsége a nagyközönség számára is nyitott és ingyenesen látogatható.
Megkezdődött a 23. alkalommal megrendezett Muzsikál az erdő Mátrai Művészeti Napok programsorozat. Július 5-ig 9 helyszínen várják az érdeklődőket. Klasszikus és népzenei koncertekkel, néptánc bemutatóval, kézműves foglalkozással, valamint gyermekprogramokkal.
Szabó Lajos, a kezdeményezés ötletgazdája, elmondta, a cél, hogy az erdő, a zene és a művészet erejével a környezettudatos és fenntartható életmód irányába mozdítsák el az embereket.
Nagyon fontos az, hogy közvetlen kontaktusba kerüljünk a természettel, a verdei életközösséggel. Egy kicsit megismerjük azokat a fajokat, amelyek a társaink itt ebben a földi életben. Megismerjük azokat az ökológiai kapcsolatokat, amelyek során rájövünk, hogy tulajdonképpen az ember is része a természet nagy rendszerének, felelős érte, és óriási hatással van a természetre, mint ahogy a természet is óriási hatással van ránk.
Ma van a Nemzetközi Parlagfűnap. Minden évben a csillagászati nyár első szombatján a gyomnövény káros hatása elleni küzdelem fontosságára hívják fel a figyelmet.
A parlagfű virágpora súlyos allergiát okozhat, amelynek tünetei csak gyógyszeres kezeléssel csillapíthatók. Magyarországon a parlagfű írtása kötelező, ennek elmulasztása pénzbüntetéssel jár.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tatabánya térségében 3-4 kilométeres torlódás alakult ki. Lassabb a haladás az M7-esen is a Balaton felé, Székesfehérvár és Szabadbattyán között.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban mától a 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótló busszal utazhatnak. A 17-es villamos a Krisztina körúton átközlekedik. Az 56A villamos hétköznapokon is egész nap jár. Szép Csilla, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Fokozódik a forróság, eső nem várható. Részletek Fejős Ádám meteorológustól, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Egy ideig nem várható eső, viszont azzal kezdeném, hogy életemben nem láttam még olyat, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat, vagy most már Hungaromet néven folytatódó társaság azt mutatta volna a hivatalos előrejelzésben, hogy 42 fok az intervallum teteje. Amennyiben, és ez a keddi napra vonatkozik, ez megvalósul, akkor kijelenthető, hogy Magyarország történetének, legalábbis a mérések kezdete óta, legforróbb nyarát éljük, tehát a legforróbb napok ezek, amik valaha voltak. Egészen elképesztő a kánikula, és megjegyzem, hogy egyébként Franciaországban pár napja még ennél is melegebb volt. Közelít egy hidegfront hazánkhoz, egyelőre még tolja maga előtt a forróbb levegőt, és a déli áramlás egyre intenzívebb lesz itt a Kárpát-medencében. Ez, valamint a sok-sok napsütés hatására melegszik tovább a levegő. A következő 24 órában is arra készülhetünk, hogy egyre több helyen 20 fok közelében, néhol a felett lesz a minimum hőmérséklet, a Balaton partján 24 fok várható, a völgyekben 15 fok alatt lehet majd a minimum. Napközben minimális eséllyel lehet egy kisebb zápor, marad alapvetően a száraz, napos idő, gomoly felhősödés mellett 35-40 fokig melegszik a levegő, az Alföldön lesz majd várhatóan a legmelegebb, hétfőn is és kedden is. Hétfőn az intervallum teteje, ha már ezt említettem, 41 fok, kedden tetőzhet majd a hőség, helyenként kialakulhat zápor, majd július 1-én szerdán megérkezik a hidegfront, és jelentősen csökken majd a hőmérséklet, többfelé hevesebb záporok, zivatarok alakulnak, kicsütörtökön viharos széllel érkezik a lehűlés, és a hét közepén akár 30 fok alatti maximum is elképzelhető.
Ádám, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a déli krónika véget ért. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Polyák Adrien, valamint a technikai munkatársak Sós Zoltán és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Néveri Igor. Viszont hallásra!
Nemzeti Sport Krónika.
Spanyolország, Franciaország és Belgium is csoport elsőként jutott tovább a labdarúgó VB-n. Ma rendezik a budapesti öttus a világkupa döntő férfi elődöntőjét. Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1-0-ra kikapott Spanyolországtól, így nem jutott tovább a csoportkörből Uruguay a labdarúgó világbajnokságon. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat, így akár csak 4 éve, ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban, míg a spanyolok csoport elsőként kerültek a legjobb 32 közé. Szintén a HL négyesben Uruguay vereségének is köszönhetően az első világbajnokságán szereplő Zöldfoki Köztársaság óriási meglepetése veretlenül csoport másodiként jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely így búcsúzott a tornától. A Spanyolország-Uruguay mérkőzés után a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László így összegzett.
Tudtuk a mérkőzés előtt, hogy Uruguaynak mindenképp minimum egy pontot kell szerezni ahhoz, hogy életbe tartsa a továbbjutási reményeit. Ehhez képest a spanyolok óriási fölényben voltak az első félidőben, még ha ez helyzetekben nem is nagyon mutatkozott meg. A hatalmas labdabirtoklási fölény, Uruguay teljesen föladta a teljes félpályát, a saját 20 méterén védekezett, tehát 80 méterre volt az ellenfél kapujától, és hiába szerzett labdát, nagyon-nagyon messze volt, nem értek föl a spanyol kapuig. A spanyolok többször oda kerültek, de igazi helyzetet ők sem tudtak kidolgozni. A 42. percben megszerezték, mint kiderült utólag, az egyetlen gólját a mérkőzésnek, ami szintén nem helyzet volt. Baena, az Atletico Madrid 24 éves játékosa egy jobbról jövő labát jobb oldalra vett át, és teljesen kifordulva gyenge lövést eresztett meg a kapu közepére. Mindenki azt gondolta, hogy könnyű zsákmánya lesz Muslerának, de a pattanó labdát beütötte a saját jobb sarkába. Óriási potyagól. A szünetben Bielsa le is cserélte kapusát. Ez nem utólagos okoskodás, az eddigi mérkőzéseken is nem védett túl jól Muslera, tehát szerencsésebb lett volna talán mérkőzés előtt, ha már Rosért kezd, de ez így alakult. A második fél időben teljesen más Uruguayt láttunk, nagyon jó mentalitással jöttek ki, igaz, hogy nem volt más választásuk, mint hogy gólt rúgni, mert különben búcsúznak a világbajnokságtól. Szép támadásokat vezettek, többször próbálkoztak helyzetbe kerülni, igazi nagy 100%-os helyzetet nem tudtak kialakítani. Viszont már kerültek a védelem mögé, utolsó passzos szituációk, ami magába hordozta a gólszerzés lehetőségét, ezt az első fél időben nem tudtuk elmondani. Viszont a 86. percben itt már több csere volt, Ferran Torres bejött a spanyoloknál, és a 87. percben szép kényszerütő után ajtóablak helyzetbe állt Roséval szembe, de fölé lőtt, úgyhogy a kapufa érintésével fölé ment a labda. A végén kezdett nagyon eldurvulni a mérkőzés, uruguayiak, ugye tudjuk a dél-amerikai mentalitást, nagyon keményen játszott. Canobbio nem bírt az idegeivel, és a hosszabbításban rácsúszott a spanyol játékosra, azonnali piros lappal kiállították. A vége nem volt szép, Uruguay búcsúzik a világbajnokságtól.
Most hallgassuk meg a búcsúzó uruguayi csapat szövetségi kapitányát, Marcelo Bielsát, aki a cserékről is szót ejtett.
Nem beszéltem külön Muslerával, és nem én döntöttem a cseréjéről, hanem ő maga. Nem szeretett volna kijönni a második félidőre. Valverdét viszont én akartam lehozni, szerettem volna megerősíteni a támadó játékunkat. Viszont ez nem sikerült, nem tudtam kihozni a maximumot a játékosaimból.
Uruguay tehát búcsúzott a zöldfokiak, viszont tovább jutottak a H-csoportból. A VB újonca címédő argentinok ellen folytatja a VB-t. Most Buvisztát, a zöldfokiak büszke szövetségi kapitányát hallják.
A torna kezdete után már ott volt a fejünkben a továbbjutás gondolata. Az egész világnak szerették volna megmutatni a játékosaim, hogy mire képesek. Büszkék vagyunk arra, amit eddig véghez vittünk. Egy kis országként elértük a célunkat. Számunkra semmi sem lehetetlen.
Az így csoportban Franciaország az aranylabdás Ousmane Dembélé mesterhármasának is köszönhetően 4-1-re legyőzte a kulcsjátékosait pihentető Norvégiát, így elsőként jutott tovább a négyesből, megelőzve Norvégiát. A csoport harmadik helyén pedig Szenegál végzett, amely 5-0-ra kiütötte a közel 80 percig emberhátrányban játszó Irakot, és ezzel tovább jutott, Irak viszont kiesett. A szövetségi kapitány Didier Deschamps édesanyja halála miatt ezúttal nem ült a francia válogatott kispadjára, így az őt helyettesítő Guy Stéphane nyilatkozott a norvégok elleni győztes mérkőzést követően.
C'est gentil, grosse pensée pour Didier.
A mérkőzésen mindannyiunknak Didier Deschamps járt a fejében. Érte is szerettük volna megnyerni ezt a találkozót. Örömünkre szolgál, hogy ez sikerült, és hogy a következő edzésen ismét csatlakozik hozzánk. Norvégia ellen pontosan úgy játszottunk, ahogyan elvártam a játékosoktól. Nem kényelmesedtünk bele a mérkőzésbe, és nagy tempót diktáltunk. Dembélé és Doué külön dicséretet érdemel. Fantasztikusan játszottak. Néhány hiba ezen a mérkőzésen is becsúszott a játékunkba. Ezt az egyenes kieséses szakaszra feltétlenül ki kell javítanunk.
Franciaország, Norvégia tehát 4-1, most következzen a végül csoport második, tegnap tartalékosan felálló norvégok védője, Leo Östigor.
Minden játékos megérdemelte, hogy pályára léphessen. Tudtuk azonban, hogy Franciaország ellen azzal a csapattal, amelyet pályára küldtek, nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Közel voltunk ahhoz, hogy szorosabb legyen ez a küzdelem, de kihagytuk a 11-est, ami bal szerencsés volt. Ennek ellenére fel fogunk állni ebből. A cél most az volt, hogy a teljes keret lehetőséget kapjon, és mindenki készen álljon a következő mérkőzésekre. Majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Ezt a döntést természetesen a szakma is tápozta meg. Erős keretünk van, és maga biztosan várjuk a folytatást.
A G csoportot pedig Belgium nyerte a labdarúgó világbajnokságon, miután magyar idő szerint ma reggel 5-1-re legyőzte az így búcsúzó Új-Zélandot. Két gólt szerzett a találkozón Leandro Trossard, az Arsenal szélsője, tehát kulcsszerepet játszott a belga továbbjutásban. Most ő összegez.
A kétkedő hangok elsősorban kívülről jöttek, mi mindig is hittünk magunkban és magabiztosak vagyunk. Az ezúttal is látszott, hogy mennyire fontosak a cserejátékosaink, a padról beszállva szereztek gólokat. Az pedig, hogy Seattle-ben játszhatunk majd, jó dolog, hiszen nem kell annyit utaznunk.
A G csoportban a belgák mögött a második helyen Egyiptom végzett, amely egy-egyes döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között, és a csoport harmadik Irán is jó eséllyel tovább juthat. A kihagyott helyzetek miatt bosszankodott az Egyiptom elleni meccs után az irániak támadója, Mehdi Taremi.
Nem értem, miért kerül el minket ennyire a szerencse. Négyszer vagy ötször is olyan helyzeteink voltak, amelyekből szinte mindig gól születik. Rengetegszer találtuk el a felső lécet. Továbbíthattunk volna a csoportból helyezés alapján is. A szurkolóink igazán megérdemelték volna. Mindent megtettünk a sikerért. Készen álltunk arra, hogy meghalljunk a pályán, boldoggá akartuk tenni Irán népét. Az elmúlt 3 hónapban mindent feláldoztunk a sikerek szereplésért. Azt gondolom, rengeteget dolgoztunk. Gólt kellett volna lőnünk, nagyon szépen játszottunk. Mi tényleg megpróbáltuk, és nagyon sajnáljuk, hogy így alakult.
Ma este és holnap hajnalban 6 mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon, és ezzel be is fejeződnek a csoport körküzdelmei. Az L csoportban 23 órától Anglia Panamával, Horvátország Gánával mérkőzik. A KLU 4-esben hajnali 13:30-tól Kolumbia Portugáliával, a Kongói Demokratikus Köztársaság Üzbegisztánnal csap össze, még a J csoportban 4 órától Algéria, Ausztria, valamint Jordánia, Argentina találkozót rendeznek majd. Lionel Messi csak csere lesz a már biztos csoport első argentinok utolsó csoport mérkőzésén. Ezt Lionel Scaloni árult el a meccs előtti sajtótájékoztatón. A szövetségi kapitány elmondta, hogy a Jordánia ellen pihentetni fogja a gólölő listát 5 találattal vezető klasszist.
Azt elárulom, hogy Lionel Messi a padon kezd, de ami a kezdőcsapatot illeti, azt inkább megtartom magamnak. Messi csereként áll majd be. Azok a játékosok, akik pályára lépnek, megérdemlik a helyüket, részei a csapatnak. Nagy szerepet vállaltak abban, hogy eljutottunk idáig. Nagyszerű játékosok. Bízom benne, hogy ettől függetlenül a csapat ugyanolyan jól szerepel majd, mint korábban. Az összeállítás talán más lesz, de az a célunk, hogy ugyanúgy játszunk, ahogy szoktunk.
Nemzeti Sportkrónika.
Ma rendezik a budapesti öttusa világkupa döntő férfi elődöntőjét. Az A csoport küzdelmeiről a bokcsarnokból Kreisz Bálint jelentkezik.
Köszöntöm a hallgatókat innen a budapesti bokcsarnokból, ami tegnap sikerült a hölgyeknek, az egyelőre az uraknak nem sikerül, hiszen itt még nincsen magyar finalista. Az első csoportban, az első 18-as csoportban Tárkányi Zsombor volt érdekelt. Ez egyébként a világkupa 3 állomásának a 36 legjobb versenyzője, aki eljuthatott ide. Ők küzdenek meg egymással elődöntő döntőrendszerben. 18-ból az első elődöntőben 9-en mentek tovább a fináléba. A magyar versenyző a vívást a 14. helyen zárta, az első asszóját elveszítette 3-0-ra a koreai Seo ellen, és hagyományosan jó akadály versenyzőnek számít, amit most is bizonyított, hiszen azt a számot 5-ként zárta, az úszásban szintén a középmezőnyben teljesített. 11. lett, hogyha az időeredményeket nézzük, így a kombinált számnak úgy vághatott neki, hogy a 10. pozícióból 1 másodpercre a továbbjutást érő 9. helytől. Nagyon jól kezdte az első métereket, aztán a lövészetnél viszont beragadt, és sajnos ez túl nagy hibának bizonyult, amikor kiment előállásból, akkor már csak 13. pozícióban volt. Ezt követően az első körben még tudott néhány helyet fogni, de utána elfáradt, és saját elmondása szerint is a fizikai körülményekkel, a nagy meleggel meg kellett küzdenie. Így végül 15. pozícióban zárt, ez azt jelenti, hogy számára véget ért a budapesti világkupa döntő hétvégéje. Azonban van még esély arra, hogy legyen magyar szereplője a férfiaknál is a döntőnek, hiszen Szép Balázs érdekelt lesz a 14 óra 30 perctől kezdődő második elődöntőben. Neki is az első 9-ben kéne zárni ahhoz, hogy ott lehessen a holnapi fináléban. A hölgyeknél biztosan lesz magyar részvevő, ráadásul kettő is, hiszen Guzi Blanka és Erdős Rita is ott lesz a holnap 10 óra 30 perckor kezdődő női döntőben, és egyébként ingyenesen ki lehet látogatni a helyszínre. Ma is remek hangulat volt, illetve tegnap is, úgyhogy biztosak lehetünk benne, hogy holnap is sokan fogják biztatni a hölgyeket, és remélhetőleg Szép Balást is. Az, hogy ő bejut a döntőbe, az 14 óra 30 perctől kiderül a Szór stúdiójé.
Köszönjük szépen, Kressz Bálintot hallották. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Form 1-es osztrák nagydíj mindkét tegnapi szabad edzésén. A Mercedes olasz pilótáját a második gyakorláson a két McLaren követte, Oscar Piastri, Lando Norris sorrendben. A harmadik szabad edzés fél egykor már el is kezdődött, tehát javában tart, míg az időmérő 16 órakor kezdődik majd, és az MD Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket! Viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. június 27-én. A Duna a hazai szakaszán jellemzően enyhén apad. A folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 23,2 Celsius fok, Budapestnél 25,3, Mohácsnál 26,6 fok. A mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Gönyű 26 cm 12%, Komárom 79,11, Esztergom 57,9, Nagymaros 7 cm 10%, Budapest 113,9, Dunaújváros mínusz 14,8, Dunaföldvár mínusz 132,7, Paks mínusz 10,9, Dombori 25,11, Baja 120,10, Mohács 137 cm 9%. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 38 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2-1733,3 folyamkilométer között, 22 deciméter, szélessége 100 méter, hosszúsága 1900 méter. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8-1520,8 folyamkilométer között hajó útszűkület, szélessége 130 méter, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szent Gotthárnál mínusz 102 cm 2%, Győr 202,23, Marcal Móriczhida mínusz 37,11, Ipoly Nógrádszakál 29,4, Sió Simontornya 113,15, Szekszárd 270 cm 40%, Mura Letenye 115,14, Dráva Őrtilos mínusz 30 cm 23%, Dráva Szabolcs 55 cm 17%. A Tisza hazai szakaszán kissé változó vízállásokat mérnek. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszon igen alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 25 Celsius fok, Tokajnál 26,8, Szolnoknál 26,5, Szegednél 25,6 Celsius fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Rahó, Técső, Huszt nem jelentett. Tiszabecs mínusz 229 cm 3%, Vásárosnamény mínusz 201,3, Záhony mínusz 323,4, Dombrád 6 cm 19%, Tokaj 472,59, Tiszalökalsó mínusz 55,26, Tiszafüred 561,71, Kisköre felső 748,64, Kisköre alsó mínusz 340 cm 0%, Szolnok mínusz 297 cm 0%, Csongrád mínusz 173,13, Szeged 82 cm 26%. Gázló viszonyok a Tiszán 403,2-403,1 folyamkilométer között, 0 deciméter szélessége 10 méter, hosszúsága 100 méter. 366,4-364,2 folyamkilométer között 4 deciméter, szélessége 40 méter, hosszúsága 2200 méter. 297,296,3 folyamkilométer között 5 deciméter, szélessége 40 méter, hosszúsága 700 méter. A mai vízállások és mederteltségek a Tisza mellékfolyóin. A Szamosdésnél 145 cm 2%. Kraszna, Ágerdő-Major 156-27. Bodrog, Felsőberecki 190-23. Sárospatak 225 cm 31%. Sajó, Beretke 51 cm 8%. Sajó-Püspöki 27-6, Felső Zsolca 8 cm 5%. Hernád, Aboskőszeg 121 cm 4%. Hidas-Németi mínusz 107 cm 5%. Gesztely mínusz 13 cm 3%. Zagyva, Apc 28 cm 3%. Jászteleg 127-10. Berettyó, Szalárd 112-3, Berettyóújfalu mínusz 99-10, Szeghalom 198 cm 35%, Sebeskörös csúcsa mínusz 20-3, Körösszakál mínusz 199-2, Feketekörös Belényes 18-12. Remete 307 cm 39%. Fehérkörös Honctő mínusz 41 cm 2%. Kisjenő 20-3. Gyula 152 cm 36%. Kettőskörös Békés 93-21. Hármaskörös Gyoma 339-44. A Balaton átlagvízszintje és mederteltsége 75 cm 39%, vízmélysége 323 cm. A Velencei tó 50 cm 0%, hőfoka 27,8°C, a Fertőtó Fertőrákosnál 30 cm 34%, hőfoka 27,5°C.
Műsor ajánlott.
A Rádió Kabaré mai sztárvendége Takács Tamás.
Bulgáriában egy haverom oda ment a tengerparton a sörsátorhoz, és mondta, hogy kérek két sört. És akkor azt mondta, hogy van egy nyitsd, jó, kérek kettő sört. Nézett rá, majd megfordult, és azt mondta, nem szolgálnak ki a külsőm miatt.
A házigazda Vida Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
Rádió Kabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Új világ.
Gödöllőn a Király kastélyban fogott kezet és ígért újrakezdést a hét elején a visegrádi együttműködés, a V4-ek, mind a négy kormányfője. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, fogalmazott Magyar Péter kormányfő. Andrej Babis cseh miniszterelnök pedig fontosnak tartotta azt hangsúlyozni, hogy a V4-ek, idézem, ismét egy hajóban neveznek. Londonban bejelentette lemondását Keir Starmer. Az Egyesült Királyság kormányfője, a Szigetországnak új miniszterelnök lesz, nagyon nagy valószínűséggel Andy Burnham, manchesteri polgármester személyében. Bukarestben pedig a román államfő második miniszterelnök jelöltje is visszaadta a megbízatását, elhúzódik a kormányválság Romániában. A hét nem jelentéktelen eseményeit idéztem, interjúink és helyszíni tudósításaink, riportjaink, eheti témáit is. Tartsanak velünk!
Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban. Mit szól hozzá? Mit gondol róla? Egyáltalán hallotta? Jó napot Magyarország! Minden hétköznap a 16 órai krónika után a Kossuth Rádióban. Az adásban hallgatóink véleményére számítunk a világ és Magyarország fontos, vagy éppen érdekes történéseivel kapcsolatban. Telefonszámunk, amely a 061-es és 0630-as előhívóval is elérhető, 759-5200. SMS számunk 0630-9666. Jó napot, Magyarország! A műsor, amelyben öné a szó. Kívánságkosár.
Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-es telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
Kívánságkosár. Vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.